néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg kórusunk előadásában az 59. Zsoltárt. Füleljünk, és igyekezzük felidézni a dallamot, miközben éneklik nekünk. Köszönjük szépen. Mi is énekeljük el tehát az 59. soron következő zsoltárunkat. Szabadíts meg engem, Úristen, és tarts meg ellenségim ellen. A 278. énekünket énekeljük tovább, dicsérve az Urat, szabadítónkat. 278. énekünk első 6 versét énekeljük el. Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban, akik vígadoztok, véghetetlen boldogságban.
Oh,
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten drága igéjét Mózes első könyvének 6. részéből. Mózes első könyvének 6. részéből, az első 8 versből. Mózes első könyvének 6. részében az első 8 vers így szól hozzánk. Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És látták az Istenek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének maguknak feleségeket, mind azok közül, akiket megkedvelnek vala. És mondta az Úr, ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivel hogy ő test, legyen életének ideje 120 esztendő. Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiak bementek az emberek leányaihoz, és azok gyerekeket szülének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik elejétől fogva hírneves emberek voltak. És látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbánta azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az ő szívében. És mondta az Úr, eltörlöm az embert, akit teremtettem a földnek színéről, az embert, a varmot, a csúszómászó állatokat és az ég madarait, mert bánom, hogy azokat teremtettem. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, örökkévaló Istenünk, hogy ma is eljöhettünk a te házadba azért, hogy itt az ígére figyeljünk, és meghalljuk, amit tanítani akarsz nekünk. És köszönjük, hogy egyúttal meghajolhatunk előtted, és dicsérhetünk, és imádhatunk téged, az örökkön örökké élőt, aki minden tökéletesség foglalata vagy, aki csodálatos, munkálkodó Isten vagy. Áldunk téged azért, mert eljöhetünk ide, és együtt lehet a gyülekezet a te színed előtt. Kérünk téged, hogy segíts minket bizalommal fordulni hozzád ezen a mai napon is, mint ahogy minden napon, életünk minden percében is. Segíts, hogy ne a hitetlenség, ne a bizalmatlanság uralja el a szívünket, hanem az irántad való szeretet, bizalom, odaadás, feléd való nyitottság. Támasz bennünk és erősíts meg bennünk az igaz hitet. Köszönjük te néked, hogy szavad ma is megszólalhat, itt is és sok helyen. Áldunk téged azért, mert a te igéd nem hallgatott el még ebben a világban, hanem szól, és általa te jelen vagy, itt vagy most is velünk. Köszönjük néked, hogy igéd az igazságnak a beszéde, és mindarra, amit mondasz, arra építhetjük a hitünket. És köszönjük, hogy szavad nem csak az igazság, hanem a szeretet szava is, hiszen mindaz, amit mondasz, azért van, mert szeretsz minket, és átjön ez a te szavaidon. Kérünk téged, hogy segíts a te szavaidat hittel a szívünkbe zárni, és azokban téged a szívünkbe zárni, ami igaz és szerető Istenünket. Köszönjük néked, Urunk, hogy emlékezhetünk fiat feltámadására. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy eljöttél erre a földre, és elvégezted a nagy művet, a nagy munkát, a megváltás művét. Köszönjük néked, hogy éretted, bocsát meg nékünk az Atya, és fogad vissza magához, hogy vele lehessünk. Köszönjük néked, hogy ezt elérted nékünk hosszú szenvedéseddel, mély gyötrelmeiddel, kiontott véreddel. Áldunk téged azért, hogy ezt megtetted érettünk, és köszönjük, hogy élsz és uralkozz most az egész mindenség fölött. Köszönjük néked, hogy így állhatunk meg előtted ma is, áldva és magasztalva téged, kinyitva előtted a szívünket, alázattal, bizalommal. Kérünk, hogy külön-külön, egyenként szólj hozzánk, nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból a mai napra eső részt.
Kedves testvérek, a KT felosztása szerint még a harmadik parancsolattal kapcsolatban két kérdés maradt. Ugye a harmadik parancsolatot emlékeztetőül az Úrnak a te Istenednek nevét hiába neved fel, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. És a két kérdés, esküdhetik-e valaki keresztény módon is az Isten nevére. Igen, ha ezt alattvalóitól a világi felsőbbség vagy valamilyen szükség követeli, hogy így tartsuk fenn és biztosítsuk hitünket és igazságunkat Isten dicsőségére és fele barátaink javára. Az ilyen esküvés ugyanis Isten igéjén alapszik, és ezért az Istennek szentjei mind az Ó, mind az Új Szövetségben helyesen gyakorolták. Szabad és szentekre vagy más teremtményekre esküdni. Nem szabad, mert az igazi esküvés nem egyéb, mint Istennek segítségül hívása, hogy ő, mint a szíveknek egyedülvizsgálója, tegyen tanúságot az igazság mellett, és büntesse meg azt, aki hamisan esküszik. Ez a tisztelet pedig nem illet meg egyetlen teremtményt sem.
Köszönjük szépen! Testvéreim, igehirdetésre készülve a 151. énekünket énekeljük el. 151. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét hallgassátok meg Máté evangéliumának 24. részéből, a 37. verstől a 39. versig terjedő szakaszból. Tehát Máté evangéliuma 24. részében a 37-től 39. versig terjedő szakaszt így olvashatjuk. Jézus mondja, amiképpen pedig Noé napjaiban vala, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férhez mennek vala, mind a manapig, melyen Noé a bárkába méne, és nem vesznek vala észre semmit, míg nem eljött az özönvíz és minnyájukat elragadá, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Drága testvéreim, az elmúlt vasárnap elkezdtünk belepillantani abba a bibliai tükörbe, amit Isten tartott elénk, hogy meglássuk abban a saját társadalmunkat, a saját kultúránk tükörképét. Egy olyan kultúra és társadalom tükörképe tűnt elénk, amelyik megvetően hátat fordított Istennek, és helyette önmagát isteníti. Őt nem szereti, de szereti önmagát. Isten értelme megnyilatkozását, az ő bölcsességét, az ő kinyilatkoztatását mélyen megveti, de ugyanakkor korlátlanul bízik önmagában, és csak a maga eszére támaszkodik. Nincsen Isten, de én az vagyok. Ez a mai kultúrának a jelszava. Hova vezet ez? A legalapvetőbb bűn oda vezet, ahogy elmúlt vasárnap néztük, vizsgáltuk ezt a dolgot, hogy az ember elveszti a harmóniát, a békességet, és helyette jön a diszharmónia és a békétlenség. Az egyik elmegy, és a másik egyre növekszik. Ugyanis Isten elvesztésével, Isten megtagadásával, a tőle való elpártolással, önmagunk istenítésével elvesztettük azt az igazán erős központot, aki úgy az egyéni életünket, mint a családi életünket, és úgy a közösségi, mint a társadalmi, kulturális életünket is egybe tudná szervezni, egybe tudná fogni. Aki megadná, hogy a részek szép egészé, harmonikus egészé rendeződjenek, és minden a maga helyén legyen. Ahogy Adi mondta ezt sok gyáva ember helyett is ő megfogalmazta. Minden egész darabokban, illetve minden láng csak részekben lobban. Minden összetört, nincs harmónia. Ezt vizsgáltuk egy kicsit, és megláttuk azt még elmúlt vasárnapon, hogy ennek a helyzetnek, tudnélik a harmónia, a békesség elvesztésének, illetve a káosz, a diszharmónia növekedésének egyetlen egy megoldása van. Nincs ezer megoldás, nincs két megoldás, egyetlen egy megoldás van, tudnélik az élő Istenhez való visszatérés. Azon az úton, amit ő rendelt nekünk, Jézus Krisztus keresztjén, Jézus Krisztus személyén át. Ő érte hajlandó megbocsátani nekünk az élő Isten, és visszafogadni önmagához. És ő, ha visszafogad magához, akkor szólni fog hozzánk, és az ő lelke által, igéje által elkezd megint a mi összezavarodott életünkből, akár a szívünkbe zavarodott össze a dolog, akár körülöttünk, elkezd szépen rendet csinálni. Ugyanúgy, hogy a teremtésnél csinálta, hogy először még minden olyan kaotikus volt, de mindig szólt, és szépen elrendeződött a káosz. Istennél ez így megy. Mi ezt nem tudjuk megcsinálni, ezt csak ő tudja megcsinálni. Mi mindent összezavarunk, amit ő szépen harmonikusnak megalkotott, azt mi összekutyuljuk. Isten azonban a mi általunk összekutyul dolgokból is olyan csodálatos, hogy igéje és lelke által tud rendet teremteni. És megint visszahozza azt az elvesztett harmóniát, az elvesztett édent. Hát ezen töprengtünk egy kicsit múlt vasárnap. Ma meg azt vesszük szemügyre, testvérek, hogy mi egy következő következmény annak, hogy elhagytuk az Urat, hogy elpártoltunk tőle. Nos, ennek a következménye az, amit ma evilágiságnak, idegen szóval szekularizmusnak nevezünk. Ez az evilágiság, amit mindjárt kicsit megmagyarázok, ez számunkra mintha természetes lenne, de nem az. Ez nem egy természetes dolog. Bár úgy tűnik a számunkra, hogy normális dolog, de ez egy abnormális dolog. Ez van, de nem jó, hogy ez van. Sőt, nagyon rossz, hogy ez van. És ez is azért van, mert ahogy Ézsaiásnál olvastuk, elpártoltunk az Úrtól, megtagadtuk őt, és elhagytuk őt, és helyette magunkat kezdtük isteníteni. Ezért alakul ki az evilágiság. Na nézzük egy kicsit közelebbről ezt az evilágiságot, hogy mit is értek ezen. Az evilágiságon, testvérek, azt az általános meggyőződést értem, miszerint csak az van, amit látunk, amit tapasztalunk. Ezen túl, e fölött, e mögött nincs semmi és senki. Nincsen lélek, nincs Isten, nincsen pokol, nincs menny, nincs bűnbocsánat, nincsen semmi természet fölötti valóság, csak az van, amit látunk, amit meg tudunk fogni. Nincs metafizika, csak fizika, matematika, kémia, biológia, technika. Nincs természet fölötti, csak az, amit látunk, amit meg tudunk fogni. A híres ateista tudós, Carl Sagannak hívják, egy tévé interjúban azt mondta, miközben a háta mögött egyébként ott ragyogott az égbolt és a fénylő galaxisoknak a képe, csak a kozmosz az, ami volt, ami van, és ami mindörökké lesz. Ami volt, ami van, és ami mindörökké lesz. Csak a kozmosz. Ezen túl, e fölött, e mögött nincs semmi, nincs senki. A mérhető, bezárt világegyetemen kívül senki nincs. És természetesen, idézőjelbe teszem, természetesen nincs. Régebben még foglalkoztak azzal az emberek, hogy van Isten, vagy nincs Isten. Mint egy ilyen vita tárgyát képezte ez a dolog. Igyekeztek némelyek cáfolni, mások bizonyítani a létét. Azért még most is fölmerül ez a kérdés, de az embereknek a legnagyobb része túl van ezen az ügyön, hogy így mondjam. Túl vannak rajta. Számukra ez nem téma. Egyszerűen azt gondolják, hogy a vita lezárul törökre, és azzal az eredménnyel, hogy csak magunk vagyunk, Isten országa, pokol, menny, új ég, új föld, ezek nem létezők. Nincs semmi, csak az, amit látok, amit meg tudok fogni. Ez az életérzés, vagy életlátás, ez az evilágiság. Az emberek fejében, testvérek, ez ott él, ott uralkodik, és nem csoda, hogy aztán a az evilágiságnak a jelszavait hangoztatják, például azt, hogy csak egyszer élünk. Csak egyszer élünk. Ez a most nemzedék, így is szokták őket Angliában vagy Amerikában nevezni, a most nemzedék, azaz most akarok mindent, hiszen csak egyszer élek. Most akarok mindent. Csak a jelen pillanatom számít, a házam, a kocsim, a nyaralom, a szabadságom. A jövő se számít. Tudjátok, a jövő se számít. Ma azzal se törődünk. A jövőben élők majd foglalkoznak az ő dolgaikkal. Mi azzal foglalkozunk, hogy most mi van. Nekünk most kell élni. Most élsz, ugye, hogy Máté Péter is énekelt. Életünk csak erre a világra korlátozódik. Hát ha csak erre a világra, akkor természetesen ugye erre koncentrálunk. És azt kell valahogy csinálnunk, és elérnünk, hogy ezt a földi kis életünket valahogy élvezetesen töltsünk el. És élményt élményre kell hajszolni. Egy kicsit olyan elviselhetőbb legyen ez a pillanat, amit itt töltünk. Carpe diem, ez is egy másik jelszó, ugye manapság. Élvezd a mát. Isten pedig, testvérek, szóba se jön. Hát biztosan átéltétek már, hogyha valahol mégis esetleg fölhozzátok Isten személyét, nevét, kijelentését, akkor egyszerűen néznek ránk valami elkerekedett szemekkel, hogy na te még itt tartasz. Te még nem hallottad, hogy az Isten halott? Hát ez neked még egyáltalán téma? Akik számára Isten halott, testvérek, azoknak ez nem téma. Nem téma, nem tudnak vele mit kezdeni. Minek foglalkozunk egy halottnak a személyével, vagy egy halottnak a dolgaival? Minek? Mi értelme annak, hogy olvassam a Bibliát, amire azt mondták, hogy az Isten kijelentése? Mi értelme annak, hogy imádkozzak? Hát nincs. Nem is téma. Mi értelme annak, hogy igyekezzek az Isten törvényét betartani? Minek vágyódjak a mennyre, mármint Isten országában? Minek féljek a pokoltól? Minek? Hát nincs. Minek tartsak tőle? E kozmoszon túl nincs senki és semmi. Mindenki tudja, hogy nincs. Isten nem lehet se szeretni, se gyűlölni, hiszen nincs, és nem is volt soha. Csak álomkép volt, ahogy Feuerbach mondta. Foglalkozni vele a semmivel való foglalkozást jelenti. Felesleges időtöltés. Templomban menni minek? Energiapazarlás, még ezt az Isten gyűlölni is. Nincs odafenn semmi, senki, és nem is volt soha. Ezért van az, hogy csak itt és most kell élnem. Itt kell sikeresnek, egészségesnek, boldognak lennem, élveznem az életet, mert úgy sincs tovább semmi. Ez az evilágiságnak a gondolkozása, testvérek, ami mindenhonnan körülvesz minket, és amire azt mondjuk, hogy ez természetes. Nem természetes, ez egy nem természetes dolog, nem normális, abnormális dolog. Így van, de nem jó, hogy így van. És ez körülvesz minket, testvérek, és ragad reánk, mint a szutyok, úgy ragad reánk ez. Megnézed a reklámokat, onnan is ragad. Egyszer úgy ültem a tévé előtt, valami filmet néztem, aztán elhatároztam, hogy amikor megszakítják valami reklámokkal, akkor általában kimegyek, de most végignézem, és úgy megjegyzem, hogy mit reklámoznak. Tehát fogkrém, ugye, illatszerek, ablaktisztító, csíkmentes ragyogás, sült krumpli, autók minden tömegbe, milyen szép vagyok az Astra hátsó szélvédőjébe, ami be van sötétítve, és így tovább, és így tovább. Minden horizontális síkon marad, ilyen evilági síkon marad. Nincs Istenről, még jó is, hogy nincs Istenről reklám. Valaki még lehet kitalálja, hogy Jézusnak lesz a PR főnöke, vagy nem tudom, valami reklámot kell neki is csinálni. Nem kell neki. De nem is jut eszébe senkinek. Megnézzük a filmeket, testvérek. Hát, ha csak valaki szereti ezeket a Barátok közt, meg a Társait, vagy amerikai filmsorozatokat, teljesen mindegy, hogy most magyar, vagy amerikai, vagy milyen film. Istenről egyikbe se lesz szó. Nagy hallgatás van Istenről. Nem bántják, nem is szeretik. Semmi. Hallgatás. Csönd. Hogyha nézzük ezeket a filmeket, akkor hát látjuk, hogy miről van benne szó. Csak e világi dolgokról. Hallgasd meg a beszélgetéseket otthon, testvérek, amiket az emberek, lehet, hogy mi saját otthonunkba is belehallgathatnánk egyszer ezzel a füllel. Édesapák, akik otthon egy árva szót nem szólnak Istenről. Nem imádkoznak, nem érdekli őket a Biblia, nem tárgyalják meg az ige hirdetést. Minek? Édesanyák, akik csak állandóan a gyerekekkel foglalkoznak, vagy éppen a munkai problémáikat ecsetelgetik. Gyerekek, akik nem kérdeznek semmiféle lelki dolgot a szüleiktől, és ha netalántán mégis akarnának nekik valamit mondani, az se érdekli őket. Barátok összejönnek és beszélgetnek. Politika, iskola, tudás, tudomány, gazdaság, sport, család, szórakozás, munka, mind földi dolgok. Egytől egyig. Nincs szó természet fölöttiről. Öregek összetalálkoznak a buszon, ücsörögnek az orvosi rendelőbe. Másról se beszélnek, mint az egészségről. Az egészség így, kinek hol fáj, hol nem fáj. Csak erről van szó. A lelkükről nem beszélnek. Ott állnak a halál előtt egy fél lépésre, de Istenről nem szólnak semmit. Fiatal férfiak, nők a munkahelyeken. Hát valaki mondta nekem, egy cégnél dolgozik, hogy milyen nagy téma állandóan, ki mit vásárol. Mit vásárolunk? Most ezt vettük, most azt vettük, most ezt akarjuk, azt akarjuk. Egyfolytában ilyen dolgokról. És akkor de a tiéd jobb, mint az enyém. Semmi. Érdembe, Istenről, lélekről, természet fölöttiről nincs szó. Ha nézzük az embereknek a cselekedeteit körülöttünk, testvérek, minden evilági irányultságú, minden testvérek, hogy Jézus mondta Noé idejéről, hogy az emberek adtak, vettek, vagy kereskedés, ugye ismerős, ettek, ittak, jókat zabáltak, házasodtak, férjhez mennek, na ez manapság már ugye nem, inkább csak összeállunk, házasodni az már nem, úgy elkötelezettség nélkül összeállunk, aztán szétmegyünk. Látjuk, hogy mit csinálnak, testvérek, az emberek. Vásárlási láztól gyötörte rohannak a különböző boltokba, mint hogyha nem lenne még elég szemét otthon. Isten tisztelet? Hát az nincs a napirenden. Megyünk a strandra. Az napirenden van. Ez az evilági irányultság. Ugye érzitek és tapasztaljátok ezt, testvérek, ami nem normális, abnormális, ami nem természetes, természetellenes, ami így van, de nem jó, hogy így van. Persze értsétek jól, amit mondok, mert nem az a baj, hogy az ember a földiekkel foglalkozik, mert hiszen muszáj enni, inni, kereskedni és a többi dolgokat. Hiszen Ádám és Éva utódaik is megtisztelő feladatokat kaptak ebbe a világba, és ezeket el kell látni valakinek. Dolgoznunk kell, hogy a mai fogadó igénk is mondta. De azért valahogy ez a világ az Istennek a kertje. És a kert tulajdonossal nem foglalkozni egyáltalán, ez nem bölcs dolog, testvérek. Hiszen az övé minden, amivel mi itt foglalkozunk. És nem volna semmink, ha ő nem erősítene bennünket, és nem hordozna bennünket. És egy napon számot kell adnunk majd neki arról, hogy mit csináltunk itt a földi életünk során, és nem bölcs dolog, hogy vele nem foglalkozunk. Sőt, halottnak tekintjük, és teljesen rá vagyunk kattanverre a világra, és elveszünk benne, ilyen csőlátásosak vagyunk, mint akik szerelmesek, mondják, hogy a szerelmeseknek a csőlátásosak, mert csak a másikat látják, mi is csak ezt a világot látjuk, szerelmesek vagyunk a világba. Ez az evilágiság, testvérek. Persze azt is tudjuk, hogy az ilyen emberek mennyire büszkék magukra. Sokszor találkozok ilyenekkel, és mondják, hogy ők mennyire racionális emberek. Nagy büszkén emlegetik, mennyire gyakorlatias. Én nem egy álomvilágba élek, mint te. Ezt nem mondják, mert nem akarnak megsérteni, de büszkén emlegetik, hogy ők mennyire evilági emberek. Láthatóan le vannak nyűgözve saját maguktól. Egészen elmerülnek nyakig, sőt, fejük búbjáig a világi teendőikbe. Ide-oda szaladgálnak, szórakoznak, intézkednek, telefonálgatnak. Este beesnek az ágyban, ott sem bírnak a leállni, és ott is csak legszívesebb, ott is telefonálnának. Alapvető adottság, testvérek, ezeknek az embereknek a számára, hogy ő, Isten nincs, csak ez a világ van. Isten, fújnak egyet. Ugye? Fújnak egyet. Minek? Hát berendezkedtem különben már nélküle, ugye? És jól el vagyok. Hát jól el vagyok én nélküle. Van egy-két dolog, ami hiányzik, mondjuk, ugye egy új LCD TV, meg egy új, mit tudom én, milyen autó, meg lehet egy új ruha, vagy egy új nő, vagy egy új férfi, egy nagyobb ház, hát ezek hiányoznak nekem, de Isten ugyan már, ő nem hiányzik. Ő szükségtelen, hát el vagyok én nélküle. Ez az e világiság, testvérek. És úgy csinálunk, mintha ez természetes lenne, és ez helyes lenne. Nem helyes, nem természetes. Ez egy abnormális dolog. Az így gondolkodó embernek az életét, testvérek, ahhoz hasonlítanám, aki egy besötített szobába éli az életét. Voltak is ilyenek, volt ilyen ismerősöm, testvérek, aki így élt, ha értsétek szó szerint. Gyulán lakott. Lehet, hogy még most is ott lakik. Bezárta az ajtót, leeresztette a redőnyöket, se fény, se hang, se semmi nem ment be. Ott élt a sötétbe. De vannak ilyen emberek, testvérek, a szó átvitt értelmébe is. Lehúzzák a redőnyt, Isten világossága, igazsága nehogy bejöjjön. Bezárjuk az ajtót, nehogy Jézus véletlenül betérjen. Vagy... Egyszerűen, testvérek, ajtó, ablak, minden bezárva, lereteszelve, semmi. És ott él benne az ember, a maga kis sötét, szutykos, büdös életterében, amit lehet, hogy luxussal berendez. De szutykos és büdös, testvérek. Neki csak az van. Ez az univerzum a számára, ez az ő élettere. Ebbe él. Amikor próbál ebből kitörni, mert néha rájön valami az emberre, testvérek, azt akkor fogja magát, és elkezd halottat idézni, meg mindenféle mágiával, meg virtuális valósággal, meg drogokkal foglalkozni, akkor se jön ki az ő kis bezárt világából, akkor is ott marad bent. Elnézést kérek. Azt hiszi, hogy az ő kis zárt világán kívül valóban nincs senki és semmi. Meretten nézi a tévét, ami ezerszer is elismétli neki, nehogy elfelejtse, hogy odakint nincs senki. Csak magad vagy. Eszedben ne jusson az ajtó, vagy az ablak, vagy redőny felé nyúlni. És az emberbe, testvérek, az évek, az évtizedek alatt egyszerűen belekövesedik ez az érzés, hogy nincs odakint senki. De hát el is vagyunk nélküle. El vagyunk nélküle. Nem tesszük hozzá, hogy a sötét és beszűkült életünknek a bűzébe vagyunk, inkább az paradicsomnak hazudjuk. Azt mondjuk, de jó ez így is. De klassz ez így is. Szép az élet. La dolce vita. Aki, testvérek, egyszer ezt a beszűkültséget felfogja a saját életébe, és elkezdi ezt zavarni, az azután ráébred, hogy bizony tényleg minden elképzelhető helyen és körülmények között ezzel a világ felfogással ostromolnak bennünket. Ebbe ütközünk bele, amikor kilépünk innen a templomból. A postás, a fodrász, a boltos barátunk, a szomszédunk, a legtöbb ember ugyanígy gondolkozik. És ezek az emberek építgetik a mai kultúrát. Ami természetesen minden szögletéből, mindegy, hogy mész a moziba, mész a színházba, mész a művészeti kiállításra, teljesen mindegy, mindenhonnan ugyanez árad felé. Csak ez a világ van. Más nincs. Fölötte senki sehol. Üres a menny. Nincs is menny. Ez az e világiság, testvérek. Ez az e világiság. Erre gondolunk, és azt hiszem, hogy ez megint nem egy olyan erkölcstelen dolognak tűnik a szemünkbe. Mint ahogy a harmónia elvesztésénél is mondtam, hogy az nem egy olyan erkölcstelen dolog. Az nem olyan, mint a prostitúció vagy valami. Ez se olyan, mint a prostitúció, de mégis, testvérek, ez szörnyű, hogy ez van. Ez nem jó, hogy van. Hadd lépjek tovább egy picit. A bűn és ítéletnek a pontjára. Miközben, testvérek, mi a fentebbi módon kezeljük Istent. Tehát úgy kezeljük, mint a halott lenne. Magunkat istenítjük. És azt gondoljuk, hogy ez tulajdonképpen nem rossz, hiszen mi rossz van abban, hogy egy nem létezővel nem foglalkozunk. Eközben, testvérek, amikor mi így bánunk az Úrral, halottnak nézzük őt, és magunkat persze nagyon is Istennek tartjuk, megelégszünk magunkkal, és Istent elvetjük, ezt a ténykedést, testvérek, a Biblia bűnnek nevezi. Ez a bűn maga, testvérek. Értitek? Ez maga a bűn. Sokszor így ilyen emberekkel beszélgetünk, és akkor nem tudjuk, hogy mit mondjunk nekik. Hogy most mit mondjak ennek a szegény embernek. Mert amit mond, abban nincs olyan nagyon... De ez a lehető legnagyobb rossz, amit mondhat valaki, testvérek, hogy az Isten nincs. És nem törődök vele. És tulajdonképpen közben én vagyok az én életemnek az Istene. És én elég vagyok önmagamnak. Ez a legnagyobb lázadás az Isten ellen, testvérek. Ez a látszólag semmi, ez a legnagyobb nyomorúságunk, mert Isten van, testvérek. Ugye, Isten van, A Bibliából tudjuk, hogy van. És a Biblia alapján ő győz meg minket arról, hogy van. És Jézus itt járt a Földön, mint történeti személy. És tudjuk az ő életéből is, hogy van Isten, testvéreim. És mi hisszük azt, hogy a Bibliát, amikor olvassuk, akkor ott a valósággal találkozunk. És a valóságról beszél, az igazságról beszél nekünk Isten, amikor a bűneinkről, vagy a bűnbocsánatról, vagy a házasságunkról beszél, vagy a munkavégzésről, vagy amikor az ő maga létezéséről beszél. Ő nem hazudozik nekünk. Ő van. És mi meg jövünk, és azt mondjuk, hogy Isten halott. Ő él, mi meg azt mondjuk, hogy nem él. Helyette élünk mi. Nekünk nincs szükségünk semmire, senkire. Legkevésbé rá, mondjuk mi. Miközben, testvérek, miközben, mit mond az apostol? Benne élünk, mozgunk és vagyunk. Miközben, testvérek, nem léteznénk, nem élnénk, meg se tudnánk mozdítani a kezünket, lábunkat, ha Isten nem tenné lehetővé. És mi azt mondjuk, hogy Isten nincs. Halott. Mindent tőle kapunk, és mi közöljük vele, hogy ő halott. Ez a legalapvetőbb nyomorúságunk, testvérek. Borzasztó vakság, borzasztó nyomorúság. Ez a bűn maga. Az a bűn, testvérek, hogy ennyire elegendők vagyunk önmagunknak. Vagy ha mi ezt az egész dolgot valamennyire átlátjuk és megértjük most, akkor testvérek, az a feladatunk, hogy ezt egyfelől mi magunk is átgondoljuk, hogy mi hogyan látjuk Isten, meg önmagunkat, meg az egész életet. De hogyha ez rendben van, akkor nekünk ki kell menni a világba azok közé, az emberek közé, akikről beszélünk, és nekünk kell az ő figyelmüket fölhívni reá, mármint, hogy Istenre. Nekünk kellene elmondani a gyerekeinknek kezdve, az unokáinknak, a szomszédnak, a postásnak, a nem tudom kinek, nekünk kéne elmondani, mert különben maguktól nem jönnek rá, hogy mekkora nagy bajba vannak, hogy meneküljenek az élő Istenhez. Azt hiszik, hogy nem követtek el semmi bűnt, de elkövették a legnagyobb bűnt. Mindegy, hogy becsületesek, hogy jó emberek, hogy templomba is talán elmennek néha-néha. Teljesen mindegy. Ha úgy élik az életüket, mintha Isten nem lenne, helyette magát istenítik, akkor a legnagyobb bűnt követték el, ami egy magába elég ahhoz, hogy az ember a pokolra jusson. Már a földi pokolra is, meg utána menj az örök pokolra is. Ez valakinek el kell mondani, testvérek. És egy másik dolog. Nem csak bűn ez, hanem az is bennem volt, ahogy így erről gondolkoztam, hogy ez az Istennek már az ítélete is. Ugye, ma mondom, hogy természetesnek tartjuk, hogy ilyen a világ, meg normálisnak, hogy ilyen a világ. Nem az, testvérek, sőt, ez bűn, sőt, Isten ítélete rajtunk, hogy ilyen a világ. Nem tudjuk ma megfogni az Isten ítéletét valamiben, de meg tudjuk fogni, testvérek. Noé korában is meg lehetett fogni az Isten ítéletét, mert ott ugyan volt özönvíz, és elpusztult mindenki. Itt meg özönvízként borít el bennünket ez az áradat. Az evilágiságnak, a szekularizmusnak a szelleme, testvérek. Ez az Isten tagadásunknak a következménye, és Isten ítélete rajtunk. Megtagadtuk Istent, magunkat megistenítettük, és ebbe kitartunk, és Isten egy idő után ránk bocsátja a téveigés erejét, hogy mondja Pál apostol az új szövetségbe. Hogy higgyünk a hazugságnak. És egyszer csak az emberek elkezdenek hinni annak a hazugságnak, amit maguknak találtak ki. És azt hiszik már, hogy az Isten halott, mert én azt mondtam, hogy Isten meghalt. Elhiszi a saját hazugságát az embertestvérek, akkor halottnak fogod nézni, mondja Isten, és az ítélet ott lesz rajtad. Vak akarsz lenni? Akkor vak is leszel. Az Isten ítélete, testvérek, ez a közvélekedés, hogy így vesz körül minket egy egységes vélemény tömbként, egy ilyen monolitikus, hatalmas szellemi valóságként, ez, hogy így gondolkoznak az emberek. Ez az Isten ítélete rajtunk, testvérek. Az Isten ítélete rajtunk. Mi rajtunk, akik tudjuk, hogy az Istenre felesleges egy szót, egy gondolatot is pazarolni, felesleges egy pár percet is reászálni az életünkbe, mert mi jó meg vagyunk nélküle. Hát higgyük akkor a hazugságot. Ez már a pokol, testvérek, csak nem nagyon vesszük még észre. Majd egyszer észre vesszük. Csak nehogy akkor már tényleg késő legyen. Bűn és ítélet ez, hogy ilyen világban élünk, testvérek. És nekünk itt ki kell menni, és valamit mondani kell az embereknek. Mi a megoldás? Erről hadd szóljak még egy pár szót, harmadik pontban. Miközben az ember, testvérek, valójában él a maga kis bezárt házacskájában, és azt hiszi, hogy odakint nincs senki, aközben az igazság az, hogy az ő kis el- és bezárt házacskáját körülragyogja Isten világossága és az ő országának a levegője veszi körül. Mert ő van, ő létezik. És mit akar ez az Isten, aki odakint mégiscsak van? Ez az Isten tulajdonképpen, testvérek, csak egyet kíván az embertől. Azt kívánja, hogy mivel ő van, és ő a mindenség legdicsőségesebb személye, ő a forrása, ő a célja, és ő adja mindenség értelmét, és ő tartja fenn ezt az egészet. És ő minden tökéletesség foglalata, a páratlan dicsőségű és szépségű lény, hogy az ember őt elismerje. Meghajoljon előtte. Elkezdje imádni, és elkezdje viszont szeretni. Dicsőségemet másnak nem adom. Azt várja az embertől, hogy dicsőítse őt. Magasztalja a szívével, a lelkével, az egész életével. Mert ő az első, mert valóban ő az első a mindenségbe. És miközben ő ezt akarja, és ezt várja, aközben mi kijelentjük, hogy az Isten halott. És az Isten hogyan reagál? Igen, ítél is rajtunk, testvérek, de ugyanakkor még mindig tűri a magatartásunkat. Hosszú ideig tűri. És miközben tényleg ítél, aközben a legnagyobb rosszat a legnagyobb jóval viszonozza. Mert az őt le se köpő ember bezárt világát is őrzi és gondozza. Ott van bezárt ajtó, ablak, redőny, minden leeresztve. Ott él benne az ember és tagadja Istent. És közben Isten kívülről állandóan reparálgatja a házát. Szép a ház kívülről, csak be van zárva az Isten felé. Isten mégis a jóságával körülveszi ezt a szerencsétlen ember, testvérek. Türelmes hozzá. Miközben az hajtogatja, hogy neki nincs szüksége Istenre, mert ő elég önmagának is. Megtagadtuk, elhagytuk, elpártoltunk. Kijelentettük, hogy nincs rá szükségünk. Ő meg azt mondja, hogy de hát én szeretlek. Mi azt mondjuk púpa hátamra. Nem törődök vele. Ő meg azt mondja, de én szeretlek. És még így is kell lesz nekem. Olyan buták vagyunk, testvérek, mintha lennénk egy hal, és a vízből túszkálunk, és akkor mondanánk a többieknek, hogy tudjátok, nincs is víz. Nincs víz. De minek is jó meg vagyunk nélküle. Vagy a madár ugye röpül a levegőbe, és mondja a többieknek, hogy nincs levegő. Hát de minek is jó meg vagyunk levegő nélkül. Ilyenek vagyunk. Most Istenbe élünk, mozgunk és vagyunk, és mi kijelentjük, hogy Isten nincs, és jó meg vagyunk nélküle, köszönjük. Isten testvérek mégis szeret minket. Annak ellenére, amilyenek vagyunk. Igen, ítél is, de türelmesen bánik velünk, és fenntart, és gondoz minket. Sőt, testvérek, sőt, még egy megváltót is küldött nekünk nagy szeretetébe. Jézust elküldte, a fiát elküldte, hogy legyen, aki hozzánk békíti az ő szívét az áldozatával. És kegyelemre, irgalomra hangolja őt irántunk, akik olyan gyalázatosan bánunk vele, hogy még arra sem méltatjuk, hogy szembe köpjük. Küldött nekünk egy megváltót, egy üdvözítőt. Ő testvérek szeret minket. És értsétek meg jól, hogy még más valamit is csinál az Isten. Mondom így, de értsétek jól, az a létező Isten testvérek föltépi a redőnyünket. És betöri az ablakunkat. Meg az ajtónkat is, ha kell. Elkezd hozzánk beszélni, és betör a mi kis sötét és zárt világunkba. Betört már egyszer ebbe a világba Jézus által. Nem akarta ez a világ, hogy ide jöjjön az Isten, de ő idejött. El is intéztük rövid úton. Zsidók, rómaiak, mindegy, pogányok, teljesen mindegy, elintéztük. Na menjen innen gyorsan. De ennek ellenére mégiscsak itt volt, és hogy itt volt, annak a jó következményeit mi láthatjuk. De újra meg újra eljön hozzánk az Úr. Mert hallgathatjuk az igéjét, és olvashatjuk az igéjét, testvérek. Itt a gyülekezetben, otthon is. És mindig, amikor az ige megszólal, testvéreim, akkor az egy betörés az életünkbe. Akkor az, ha finomabban fejezem ki, kopogás. De inkább azt mondom, betörés. Hadd törjön be. Ellenállhatatlan erejével. A kopogásokat, ha már kopogtattok itt a szószéken, akkor kopogtatásoknak nevezhetjük talán inkább a nyomorúságokat, a bajokat, amik az életünkbe történnek. Mert történnek ugye, hol lesz, hol amaz, és az olyan, mintha Isten kopogtatna. Te figyelj, itt vagyok, vegyél már észre. Meghal valaki, ránk tör a betegség, ez történik, az történik, kopogtat az Úr, figyelj rám. Térjén hozzám, én itt vagyok. De hát az igéje, az a, amikor betör hozzánk. Betör a szívünkbe, betör a lelkünkbe. Hallgatjuk Jézusról szóló örömhírt, hallgatjuk a kereszt evangéliumát. És akkor kezdjük érteni, hogy Isten van. És nem csak ítél, hanem szeret is minket. Végtelenül szeret, mindenkinél jobban. És akkor egyszer csak a háznak az ablaka kitárul felé, és az ajtót is kinyitjuk, felhúzzuk a redőnyöket, hadd jöjjön be az Istennek a világossága, az Istennek a szeretete, az áporodott szobánkat hadd járja át az ő országának a levegője. És akkor valahogy megújulunk, és a szemünk fényes lesz. Boldogokká leszünk. Isten már nem halott, hanem él a számunkra, mint hogy mindig is élt, akkor is, amikor halottnak gondoltuk. Ez a csodálatos fordulat, a megtérés, a hitrejutás, akkor elkezdjük őt imádni, szeretni és gyönyörködni benne. Egyszer volt egy néni, az Albertus egy gyülekezetből előbb szolgáltam. Lehet, hogy mondtam már ezt a történetet, de most megismétlem. Elment egyszer egy evangelizációra Ilonka néni, és mondták neki, hogy a lelkész mondta neki ottan, hogy hát Ilonka néni, nyissa meg a szívét az Úr előtt, hogy fogadja be az Úr Jézust. Hát fogadjon be, jó, hát befogadom. És hazament az evangelizáció után, és otthon, hát kinyitotta az ajtókat, az ablakokat, mindent kinyitott, megállt a házának a közepén, azt elkiáltotta magát. Úr Jézus, gyere be! Úr Jézus, gyere be! Tehát ilyen egyszerűen fogta fel ezt a dolgot, de hát nem így kéne fölfogni. Hát mi is mondhatjuk neki imádságba, hogy Uram, Istenem, Teremtőm, Gondviselő, megváltom, hát gyere már! Itt vagyok. Hadd örvendezzek te benned, és hadd legyek a te tanúságtevőd ebbe a világba. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úrunk, köszönjük te néked, hogy körülnézhetünk megint ebben a tükörben, és megláthattuk a világunkat, amelyik hát olyan, amilyen. Látjuk, hogy ez a világ, Urunk, teljesen magába zárkózott, és azt hiszi, hogy te halott vagy. Mindenhonnan ez árad felénk, és már-már azt hiszük, hogy ez így természetes is, meg jól is van így, pedig látjuk, hogy nem természetes, és nincs jól. Köszönjük, hogy megértettük, hogy ez a bűn maga. És köszönjük azt is, hogy azt is megvilágítottad előttünk, hogy ezen a bűnön a te ítéleted van. És a mi kultúránkon is ez a fajta szekularizmus, evilágiság, ez már egy ítélet is. De köszönjük te néked, hogy te mégis lehajolsz emberekhez, mint ahogy egykor Noéhoz is lehajoltál, hozzánk is lehajolsz. És köszönjük te néked, hogy feltéped az ajtókat, a hét lakattal zárt ajtókat. Felhúzod a leeresztett és rögzített redőnyeinket. Kinyitod az ablakokat, mert azt akarod, hogy vegyünk észre téged, és kezdjünk szeretni, és viszont szeretni téged. Adjuk neked a szívünket, adjuk neked a lelkünket. És mi ne olyanok legyünk, mint a világ körülöttünk, hanem más. Kérünk téged arra, hogy végezd ezt el, és áldunk azért, ha elvégezhetted már az életünkbe, hogy így lehet. És köszönjük, hogy most akkor kiküldesz minket a világba, amelyik olyan, amilyen, és azt mondod, hogy menjetek és ne féljetek, tegyetek rólam tanúságot, hogy én vagyok, és ki vagyok én, és milyen vagyok én. Segíts, hogy hadd legyünk egytől egyig a te követeid ebben a sötétedő világban, ebben az ítélet alatt lévő világban. Hadd legyünk bátor tanúságtevőid, tudva, hogy te legyőzted ezt a világot. Köszönjük, hogy nem kell itt félnünk rólad tanúságot tenni. Ha nem félnek attól az emberek, hogy téged megtagadjanak, mint hadd ne féljünk attól, hogy megvalljunk téged. Ha mi magunk is nem féltünk annak idején halottnak minősíteni téged, hadd ne féljünk most attól, hogy élőnek minősítsünk, és úgy hirdessünk meg. Kérünk, tégy bátor szolgáiddá. Köszönjük, hogy te nem egy szégyelni való személy vagy, hanem a világ legcsodálatosabb, legszebb lénye. Segíts, hogy hadd legyünk a te tanúságtevőid, igaz Istenünk, szerető, dicsőséges Istenünk. Köszönjük néked, hogy ezeket a szívünkre helyezted ma, és kérünk arra, hogy áld meg most az indulásunkat a következő napokra. Kérünk, hogy légy velünk, légy családjainkkal, légy a betegeinkkel, a szenvedőinkkel. Áld meg gyülekezeti alkalmainkat, húsvétra való készülődésünket. Kérünk téged, hogy hordozzál bennünket, és add, hogy téged dicsőítve és szeretve tudjunk élni. Köszönjük néked, hogy így bízhatjuk oda magunkat, te reád. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hallgassátok meg a hirdetéseket. Először is hirdetem az alkalmainkat. Ma délután Melinda utca 5 szám alatt Cseplenyi István testvérünkéknél lesz. Délután 4 órakor a házaspári kör. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Az alkalomnak a témája, fő témája az elengedés lesz. Gondolom gyerekeink elengedése. Hirdetem azt Judit néni megbízásából, hogy a holnapi nyugdíjas délután elmarad, mert őt ugyancsak leterítette ez a kórság, ami engem is már majdnem leterített. Hát azt kérte, hogy az idős testvérek majd egy későbbi alkalomba jöjjenek, mert most majd hirdetni fogjuk, hogy mikor, de most nem tudja elvégezni ezt a szolgálatot. Hirdetem a testvéreknek a tavaszi ifi tábort, március 14-től 17-ig lesz Pilis Csabán. Hirdetem, hogy gyerek délután lesz, ide április van nekem írva, de szerintem ez március 23-án délután 3 órakor, és a virág vasárnap pedig 24-én lesz, tehát ez biztos, hogy március, nem április. Eltévesztettem a felírást. Tehát április 24-én, virág vasárnapon zenés áhítatunk is lesz. Hogy? Március, igen. Március. Március 24-én, tehát virágvasárnap zenés áhítat lesz, 17 órakor, és az alkalom itt lesz a templomunkban, és Sütznek ezt a gyönyörű kis oratóriumát hallgathatjuk meg, passióját, készülve az előttünk álló húsvétra. Nagy héten, nagy csütörtökön, nagy pénteken, nagy szombaton előkészítő alkalmaink lesznek. Nagy szombaton áhítat lesz, délután 4 órakor, és ott a gyerekek fognak majd szolgálni. Húsvétkor a szokott időben tartjuk majd az alkalmainkat, ezekről még lesz szó. De előre hirdetem, hogy készüljünk arra, hogy húsvét hétfőn lesz gyülekezeti ebédünk is. Hirdetek még más egyéb programokat is, van itt egy-két szép dolog. Március 16-án délután 4 órakor a Szegedi Bartók Kórus 45 éves jubileumi hangversenye lesz. Kitettem a plakátot a benti terembe, és Ordasi Péter testvérünk pedig bárkinek ad felvilágosítást, akit ez közelebbről érdekel, és szívesen elmenne. Tehát március 16-án délután 4 órakor lesz ez a koncert. És még egy másik festménykiállítást is hadd hirdessek. Máderspach Katalin, Kati néni kiállítását, aki meghívta a gyülekezetet is erre az alkalomra, március 12-e és április 6-a közt rendezzük meg a Bálint Sándor művelődési házban ezt a kiállítást, és erre hívnak bennünket is szeretettel. A kiállítás megnyitása március 12-én, azaz kedden 18 órakor lesz. Nagy Károly festőművész, a Szegedi Szépműves C elnöke mond majd megnyitót. Kati néni szeretettel hívja és várja azokat, akik el tudnak menni, és akik érdekelnek az ő gyönyörűséges szép képei. Ezt én mondtam, ezt nem ő mondta. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, a 278. énekünknek a két utolsó versét, és utána a nemzeti imádságunkat. A 278. énekünk két utolsó verse így kezdődik. Bölcs Isten remeki, kik az ő képei vagytok. A himnuszunkat énekeljük. Békesség.